kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A kormány és az idősek tanácsa egyetértett abban, hogy a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan a bevezetés első szakaszában a 14. havi nyugdíjnak is az első részlete, vagyis 25%-a kerül kifizetésre a 13. havi nyugdíjjal együtt 2026. februárjában, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az idősek megbecsülésének szükségessége is szóba került az ülésen. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a sajtótájékoztatón egyebek között hangsúlyozta, egy átlag 250 000 forintos nyugdíjjal számolva a 14. havi nyugdíj első negyedének kifizetése 60 000 forintot jelent. Elindult a téli kilakoltatási moratórium, írja az Infostart. Mostantól április 30-áig nem kerülhetnek emberek a téli hidegben az utcára. A portfólió a jogászt idézve azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a moratórium időszaka alatt a végrehajtási eljárások nem állnak le. A kilakoltatáson kívül minden más végrehajtási cselekményre lehetőség van. A múlt évben összesen 1643 ingatlannal kapcsolatos végrehajtást foganatosítottak. Egyszeri szép kártya juttatás érkezik a honvédelmi állománynak, derül ki az Infostart cikkéből. Még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 000 forint értékű utalást kapnak mindazok, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya 2025. augusztus 1-én fennállt, és 2025. november 18-án a rendelet hatályba lépésekor is fennállt. Módosítja a Csok Plusz hitelprogram jogosultsági feltételeit a Magyar Közlönyben megjelent rendelet. A cél, hogy a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban résztvevő anyák 2025. december 31-e után is életkori megkötés nélkül igényelhessék a Csok Plusz lakás hitelt. 15. alkalommal indult el a Jónak lenni jó kampány. Idén a háború sújtott a Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó. A közmédia karitatív kampánya a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt segíti. A legutóbbi adatok szerint több mint 50 millió forintnál áll a gyűjtés. A 1358-as szám hívásával, illetve SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni az alapítványt. A felajánlásokat továbbra is a jónak lenni jó kukac mtva.hu e-mail címre várják. Megszerezte az engedélyt a magyarországi fiók telepelindításához a Revolut, írja a fintech.hu. Hivatalos bejelentés a témában egyelőre nincs, de a Magyar Nemzeti Bank honlapján a tevékenységi engedéllyel rendelkező felügyelt intézmények között megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe. A Revinfo adott hírt arról, hogy az MNB weboldalán megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe, amely megkapta az induláshoz szükséges engedélyeket. A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a Revolut súgó oldala is frissült, ahol már megemlítik, hogy aki a magyarországi fiók indulása után Revolut számlát nyit, akkor magyar számlaszámot kap, és nem lesz szükség semmilyen migrációs folyamatra. Az, hogy erre mikortól lesz lehetőség, egyelőre nem ismert. Meg kell várni a Revolut tájékoztatását a témában. Megjelent a Magyar Közlönyben a Kúria közleménye arról, hogy helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, amely elutasította, hogy népszavazás legyen a devizahitelekkel kapcsolatban. A Jobbik még júniusban kezdeményezte a népszavazást. Megjelent a Demján Sándor 1+1 kisvállalkozói beruházás élénkítő program második ütemének végleges felhívása. Ez 20 milliárd forinttal támogatja a legalább 5 főt foglalkoztató vidéki feldolgozóipari vállalkozások eszközberuházásait. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt borult idő várható, majd nyugat felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen gyengülő intenzitással valószínű havaseső, havazás, ami legtovább az északkeleti ország részben tarthat ki. Az északnyugati nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómia sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kúnyeiha vagyok. A méz az egyik legrégebbi természetes gyógyhatású finomságok egyike. Magában fogyasztva vagy teába csorgatva a leghatásosabb, de desszertjeinket is édesíthetjük vele, hiszen a méz könnyebben emészthető a háztartási cukornál is. Mézes kalács, mézes krémes vagy puszedli. Számtalan finomság alapja a méz. Többek között ezeknek az elkészítését osztja most meg velünk Süye Károlyné, Klárika néni.
Többféle fűszert alkalmazunk a mézes kalácsok sütésénél, de kettő az biztos, hogy ki nem maradhat belőle. Egyik a méz, a másik a fahéj. És mind a kettőnek gyógyhatása is van, nem is kevés, a méznek is és a fahéjnak is. Azok a háziasszonyok, akik előre szeretnek dolgozni, már most elkezdhetik a mézes kalács sütését, mert a mézes is azt mondják, hogy annál finomabb, minél tovább áll, meg semmi baja nem lesz addig, főleg, hogyha valaki díszíteni is szeretné, mert arra azért időt kell szakítani, vagy pedig egyéb dolgokat is készíthetünk a mézesből, hát aki nagyon ügyes, akár betlehemet is készíthet mézesből. Én, amit szoktam, mézes kalácsházikót és mézes csillagokból egymásra építve fenyőfát, ezt a családom minden tagjának el szoktam készíteni, és ezt tesszük az ünnepi asztalra, illetve a tányéra, és vacsora előtt vagy ebéd előtt meggyújtom az egy-egy kis gyertyácskát, tortagyertyát teszek a tetejére, és akkor olyan gyönyörű, mikor 14 vagy 15 szál gyertya ég az asztalon, és hát a szépen díszített karácsonyfa díszeket pedig üvegekbe raktuk, és ráírtuk, hogy a szeretet ajándéka, és egy szép karácsonyi anyaggal bevontuk, aranyszallaggal átkötöttük, akik nekem sokat segítettek, vagy akinek kedveskedni szeretnék, ebből most megfogok egy üveggel, és viszem, és odadom. Ezt érdemes, hogyha az ember nem túl sok pénzzel rendelkezik, akkor, és mégis szeretne ajándékozni, akkor csak a munkát kell belefektetni, mert hát mondjuk a mézes kalács is valamennyibe kerül, de azért még nem a nagyon drága sütemények közé tartozik, főleg, hogyha az embernek méze is van otthon, de ha vesszük a mézet, akkor is most elég sok áruházlánc akciózza is a mézet, de hát a piacon is lehet, és nem a legdrágább akácmézet kell a mézeshez használni, hanem jó a vegyes virágméz, vagy én most például napraforgó mézből készítettem, ami körülbelül árva ott van, mint a vegyes virágú méz. Most ugyanígy nagyon sokféle fűszer keverék is megjelenik az üzletekben, meg egyenként is. Először el szeretném mondani, hogy milyen fűszereket használunk, és hát azt is mondhatjuk, hogy egy illatos, ez betölti, amikor sül is, fantasztikus illata van, de hogyha tároljuk a szobába, akkor is belépünk egy zárt ajtón, akkor mindjárt érezni lehet a csodálatos illatot. Elsősorban a fahéj, aminek különlegesen finom illata van, a szerecsendió, a koriander, a gyömbér, édeskömény, szegfűszeg, szegfűbors, ánis, csillagánis, a borzs és a kardamom a fűszerei ennek. Most egy ilyen fűszerkeverékben, amit az üzletben lehet kapni, ebből mindből van egy kevés. Én ezt is szoktam használni, de mindig még fahéjat pluszba teszek hozzá, és szegfűborsot is. Sőt, még vannak receptek, amihez citromhéjat is ír, illetve citromlevet, mert ha szódabikarbónával készül, mert nagyon sok mézes készül szódabikarbónával, akkor hatásosabb, hogyha a szódabikarbónára rácsöpögtetjük a citromlevet, és akkor már is pezseg, tehát beindul az a folyamat, ami majd felfújja a tésztát. Tehát fontos ezeket beszerezni, érdemes nézni az akciókat is most, és úgy elkészíteni a mézest. Én most először azt a mézest fogom elmondani, ami nekem már évek óta nagyon jó bevált, majd kétszer is elmondom a receptjét, mert ezt előtte be kell gyúrni egy-két nappal. Tehát, hogyha akarjuk, mondjuk hétvégén akarunk csinálni, akkor már érdemes csütörtökön vagy pénteken begyúrni, és akkor állni, hagyni, de nem hűtőszekrénybe, mert akkor nagyon megdermedten át a hideg kamrába, tehát hideg helyre kell azért tenni, mert tojás is van benne. És akkor utána két vagy három cipóra vesszük, átgyúrjuk a meleg kezünkkel, ahogy átgyúrtuk, akkor újra ugyanolyan állagúvá válik, mint amikor először meggyúrtuk, és akkor utána lehet nyújtani. Tehát ez a mézes, nincs különösebb neve, én Takács Irénkétől, egy kuncsorbai festőnőtől kaptam ezt már sok-sok évvel ezelőtt, úgyhogy már nagyon meg van barnulva a receptje, vagy a papír. Tehát ez 1 kiló lisztet számítunk, 4 egész tojás, 30 deka porcukor, 2 jó evőkanálnyi házi zsír, 2 kávéskanál szódabikarbóna, és akkor ízlés szerint fahéj, szegfűszeg, és azt írja, hogy annyi méz, hogy jó gyúrható legyen. Én ezt a mézet megmértem, ez körülbelül 30 deka. Nagyon ritkán kell még hozzáadni, ha még mindig nem gyúródott össze, akkor azt kell hozzárakni még mézet. Tehát úgy szoktam, hogy a 4 tojást, a cukrot, a zsírt, ezeket jól habosra kikeverem a robotgéppel, a legvégén hozzáadom a mézet, és akkor utána rászitálom a lisztet, a lisztre pedig rárakom a 2 kávéskanálnyi szódabikarbonát, és akkor erre csepegtetem a citromlevet. A citromlevet mindig szűrőn keresztül csepegtessük, hogy ne kerüljön bele mag, mert utána ezt nehéz kihalászni. És jól összegyúrjuk, és a folpakba becsavarom, tálba visszarakom, és akkor letakarom az egészet még, és hűvös helyen egy-két napig, de néha még három napig is elég. Tehát, hogyha nincs időnk kisütni ezt egyszerre, akkor érdemes még, tehát harmadnap is lehet vele dolgozni. Amikor dolgozunk vele, akkor kisúnyi vastagságúra nyújtjuk. Na most Irénke azt javasolta, hogy nem kell a tetejét bekenni semmivel, hát ha nem akarjuk díszíteni, akkor tényleg nem fontos bekenni, és mindenféle karácsonyi formával szaggatjuk. Most újabban lehet kapni olyan karácsonyfa kiszúrót, ami egy levélben van 6-8 féle, és a nyújtófával kétszer, tehát rátesszük a kinyújtott tésztára, és nyújtófával kétszer-háromszor át kell rajta menni elég erősen, és akkor kinyomja a kis formákat, hát ebben van mikulás, szívecske, csizma, bot, karácsonyfa, akkor szarvas, hát nem is tudom még mi minden, gomba is van benne, igen, akkor csizmácska, sokféle, de ezen felül nekem is van karácsonyi kiszúróm, karácsonyfa, szívecske, különböző csillagok, lehetett most venni ilyen csillagszettet is, ami ahhoz a karácsonyfához, ez 6 csillagból áll, és a közéjén szoktam mindig egy-egy kis korongot is kiszúrni, és amikor állítom össze, akkor minden csillagra teszek egy korongot a tojás habjával, és akkor úgy díszítem. Nagyon mutatós, és akkor egy olyan 180 fokos sütőbe 5-6 percig sütjük, vigyázunk rá, hogy ne égjen meg, de az se jó, ha puhán vesszük ki, mert akkor a közepe nem sül meg. Tehát azért óvatosan kell a sütésnél bánni vele. Nagyon kiadós, tehát 1 kilóból tudunk csinálni mondjuk egy házikót, 2-3 csillagot, meg aprót is egy jó néhány üvegre valót, ha üvegbe akarjuk tenni. Én most erre a kiállításra 2 kilóból csináltam, és már az előbb elmondtam a mennyiséget, hogy lett 4 házikó, 17 csillagból fenyőfa, és 9 üvegbe lett, meg még egy kínáló tárba is apró. Tehát elég kiadós.
Bőséges mennyiség.
Igen, úgyhogy most csak 1 kiló lisztből fogok a családnak csinálni, mert már aprók azok nincsenek. Ezt minden évben meg szoktam sütni, és tényleg ahova, bárhová vittem, mindig nagyon jó volt. Na most, amikor díszítettük ezt a mézes kalács házikót is, hát én akkor úgy csináltam csak, ahogy mondták, hogy egy tojás fehérjéhez 10 deka cukor kell. Na most a házhoz mindenképpen legalább 15 deka, de még a 20 deka porcukrot is elbírja az egy tojás fehérje, és akkor ezzel jól összetudjuk állítani is. Arra vigyázunk, mikor a házikót készítünk, hogy jó éles késsel, vagy én a pizzavágóval szoktam ezelőtt, most pedig tapétavágó késsel, mert az vékony a pengéje, nagyon éles, most azzal vágtam, de még így is előfordul, hogy egy kicsit szabálytalan lesz.
Idő, mint hűtlen szerető, tegnap még a térrel lógott kint a brigán, titkon fújtunk füstbarikán, 10-ből 8 meg épp alig állt, a bortól mint kidő. Telik az idő, drága teremtő, hova tűnt a sok haver, a régi csapat, a házmester, aki úgy kiakadt, a srác ki mindünk nél igazabb, s a nagy betűs nő. Fura ez az arc, ismerős, a tükör felelős, mind az én, amit látsz, őszhajszál, pár méránc átjutazó. Mi ne
idő. Mégse veszem én az életet komolyan, minden úgy van jól, ahogyan. A sors, ha írva van, amolyan, futjam fejtől. Oh, oh, oh. Fura ez az arc, ismerős, de nem a tükör. Egyes ember is hittem, hogy így van ez jól.
Az alapot mindig nagyobbra nyújtjuk, mint maga a háznak az alapja, hogy arra szépen rá tudjuk helyezni. Most a díszítésnél például lehet terülőmázzat is készíteni, ez pedig úgy, hogy mindig a sok cukorral készült mázból elveszünk egy keveset, azzal körbeírjuk, amit akarunk bevonni, és a terülőmázban néhány csepp langyos vizet kell tenni, azzal felhígítjuk, azt egy másik zacskóba rakjuk, és akkor a már a kontúrral megrajzolt formába szépen bele, ezzel a zacskóval belevisszük a terülőmázt, és amibe csöpögtethetünk egy harmadik zacskóból, amiben teszünk mondjuk kakaót, vagy más színes mázat, csöpögtetünk néhányat, és tűvel kihúzzuk, és olyan lesz, mint egy virág, hogyha úgy rakjuk. Vagy pedig a vízszintesen húzunk bele egy sötétebb, vagy egy más színű csíkot a fehér mázba, és akkor leföl húzzuk a tűt, akkor olyan lesz, mint a Isler torta. Tehát ez, amit szoktam minden évbe sütni. Szoktam mézes csókot is. Ez is egy jó bevált recept. Hát ezt szerencsére nem kell olyan sokáig pihentetni. Hát ehhez kell húzdak a házi zsír. Bocsánat, az előbb ígértem, hogy még egyszer megismétlem a hozzávalókat, úgyhogy az előző mézesnek a hozzávalói, tehát 1 kiló liszt, 4 egész tojás, 30 deka porcukor, 2 tojásnyi vagy 2 evőkanálnyi házi zsír, 2 kávéskanál szódabikarbóna, mézeskalás fűszerkeverék, és még fahéj, szegfűszeg, ami még jöhet hozzá, és egy olyan citromnak a leve, amit rácsepegtetünk a szódabikarbónára. A mézes puszedli, vagy mézes csóknak is mondjuk ezt a mézeset, ennek a hozzávalói pedig 20 deka zsír, 20 deka porcukor, 20 deka méz, 5 tojás sárgája, vagy a fehérje is kell. Ezeket habosra keverjük, akkor teszünk bele citromhéjat, fahéjat, szegfűszege, és egy kávéskanál szódabikarbónát. Erre rá ugyanúgy érvényes a citromlé, és ehhez 70 deka liszt szükséges. Ezeket összegyúrjuk, egy órát pihentetjük, és kis gömböket formálunk belőle, tepsibe rakjuk és sütjük. Na most én a kis gömböket úgy szoktam, hogy rudat sodrok belőle, és akkor olyan egy centis vagy másfél centis kis darabokra, tehát körülbelül olyan vastagságú rudat, mint a hüvelykújam, és akkor olyan másfél centire vágom ezeket, és abból nagyjából egyforma gömböcske lesz, összegömbölgetem. Ezt akkor szeretem sütni, ha ott vannak az unokák, mert akkor ezt a gömbölgetést ők vállalják át, és ügyesen csinálják, mintha homokozóba játszanának, majdnem úgy élvezik a dolgot. És akkor egy kicsit távol rakjuk egymástól, mert eléggé megnő ez, és ha meghűlt a tészta, akkor hát én a 5 tojás fehérjét hozzá szoktam tenni, tehát 5 tojás fehérje, 40 dek a cukorra, jó kemény habbá verjük, ehhez is adunk citromlevet, én ezt gőzk felett szoktam verni, és amikor már a tészta úgy majdnem mind kihűlt, vagy megsült és kihűlt, akkor a tálba, amiben felvertem, abba rakok egy jó nagy marékkal, az fakanállal összekeverem, és akkor egyenként sütőpapírra szedem, és hagyom, hogy megszáradjon, ennek az alján is lesz máz, meg a tetején is. Na most ugyanezeket a gömböket lehet hagyni natúr is, főleg ott, ahol kisgyerek van, és nem fontos, hogy még több cukrot egyen, azt semmiképpen sem ártjuk bele, de tehetünk rá csokoládét is, akkor mindenképpen sütőrácsra rakjuk, hogy le tudjon csurogni, az alá meg tegyünk egy tepsit, illetve sütőpapírt, mert akkor azt még egyszer felhasználhatjuk, ami lecsurog, vagy pedig lehet venni ezt a csak meleg vízbe beállított zacskóba a csokoládé díszítőt, és akkor azzal pedig így húzogatjuk, azt is szintén sütőrácson érdemes megcsinálni, és akkor keresztbe kasul húzzuk rajta a csokoládé kis csöppeket, és ezzel is nagyon dekoratív, és ha már egyből van 3 félénk, gyönyörűen lehet tálalni, hogy fehér natúr és csokoládés szín, és ez is nagyon sokáig eláll, és puha. A zsírtól puhák a mézesek, ezt azért már megtapasztaltam, hogy azok puhábbak, amiben zsírt rakunk, nem margarint, vagy egyéb, és főleg házi zsírt rakjunk bele. Vannak olyanok, akik az ilyen apró süteményekkel nem szeretnek bíbelődni, de mégis a karácsonyhoz annyira hozzátartozik a mézes, akkor érdemes, van 2 jó tepsis mézes receptem, például mézes krémes és a mézes zserbó. Azzal nincs annyi, nem kell annyi időt rászánni, mert azért oda is oda kell figyelni, hogy jó legyen, és ugye a mézes kalácsot, mikor kinyújtjuk, ha gyenge a tésztája, akkor az ugye könnyen odaragad a táblára, tehát úgy kell vele bánni, hogy és mindenképpen a mézes, tehát ezeket a mézes lapokat sohasem a tepsi belsejébe sütjük, hanem megfordítjuk a tepsit és a hátoldalán. Mert ugyanazon kell sütni, tehát egy méretben, nem az, hogy van 3 vagy 4 féle méretű tepsim, és majd egyiket ezen, hanem egyformát, és hagyni kell egy picit kihűlni, mert ha forrón tesszük rá, akkor az se jó, mert oda ragad, és akkor már oda az az egy lap. Tehát most ismerhetném a mézes krémesnek a receptjét. Hát ehhez nem kell azért olyan sok tojás. 1 tojás kell hozzá, 15 dek a porcukor, 3 evőkanál tej, 2 kanál méz, 4 dek a zsír. Ezt kikeverjük. Adunk hozzá 45 dek a lisztet, 1 kávés kanál szódabikarbonát, amire szintén nyomjunk citromlevet, és jól kidolgozzuk. Ebből 3 cipót formálunk, majd jól kinyújtva 3 lapot sütjük. Azzal a módszerrel, amit az imént említettem, hogy a tepsinek a hátulján. A töltelékhez, tehát mikor kisült a 3 cipó, akkor megtöltjük, ez lesz a mézes krémes. A töltelékhez 1 fél liter tej, 1 vaníliás cukor, 6 evőkanál lisztel sűrű krémet főzünk, amit úgy készítünk, hogy összekeverjük a lisztet a vaníliás cukorral, és csak apránként adjuk hozzá a tejet, és a habverővel folyamatosan keverjük, nehogy csomós legyen, mert akkor az, ha úgy fő meg, az nem jó. Ha mégis nem tudtuk simára keverni, akkor érdemes szűrőn átengedni, hogy sima legyen, és állandó keveréssel kezdjük el főzni, akkor beleteszünk közben 17 dek a cukrot, 20 dek a vajat, és 1 citromreszelt héját, és ezzel a krémmel töltjük meg a lapokat. A tetejére készíthetünk csokoládémászt is, vagy pedig csak így behúzogatjuk csokoládéval, de ha porcukorral szórjuk meg, az is jó. Ebben az időszakban, de máskor is, meg kiadós a mézes zserbó. A hozzávalókat mondom, 50 dek a liszt, 4 evőkanál tejföl, 4 evőkanál méz, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 16 dek a porcukor, 6 dek a zsír, ezt összegyúrjuk. 5 lapot sütünk belőle, szintén azzal a módszerrel, hogy a hátoldalán a tepsinek, a töltelékhez pedig 3 tojás sárgája, 3 evőkanál cukrot habosra kikeverünk, 6 deci tejet, 3 evőkanál liszttel és vaníliás cukorral összefőzzük, ugyanúgy, mint az előbb, ahogy amit mondtam, csak ott ugye több a liszt mennyiség. Ha kihűlt, hozzákeverjük a 25 dek a vajat, 20 dek a porcukrot, és 3 kanál rumot, és ezt hozzárakjuk a krémhez, ezzel töltjük meg a lapokat. Ennek a tetejére mindenképpen csokoládémász kell, tehát készíthetünk magunk is mázat, vagy pedig étcsokoládéból, vagy főzőcsokoládéból készíthetünk rá. Ha magunk készítjük, akkor 2 evőkanál kakaó, amit szitáljunk át, 2 evőkanál víz, 3 evőkanál cukrot összefőzzük, és amikor megfőt, akkor teszünk bele egy kis vajat, és ezzel vonjuk be a zserbót. Ez egy picit talán ikrásabbnak néz ki a teteje, mint hogyha a csokoládét olvasztunk meg gőz felett, ahhoz pedig mi úgy szoktuk, hogy legalább 2 evőkanál olvasztott zsírt keverünk, de házi zsírt, és akkor az a gyönyörű fényes lesz, és úgy terítjük rá a zserbóra. Tehát érdemes ezt is sütni, ha valaki nem akar apró mézes kalácsokkal bíbelődni, és már is megvan a hangulata a mézesnek a karácsonyra.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a mézes süteményekről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jézus Szíve Nővérek Társaságának 2 tagját, itt rádiunk mikrofonjánál, Krisztina nővért és Adrián nővért, de kérnék szépen egy hosszabb bemutatkozást önöktől.
Akkor Stafford Kriszta nővé vagyok, 30 éve vagyok itt a Magyarországon, és majdnem 45 éve vagyok szerzetes nővé. Ami számomra csodálatos az, hogy a idenővérrel személyesen találkoztam, ő tanított engem, segített nekem, ő az alapító nővérünk. 80-ban léptem be, 18 évesen, mint egy felnőtt, megtérő emberként. 12 évig voltam az Egyesült Államok, ahol születtem, ahol fölnőttem, és amikor megnyílt a lehetőségből, a közösségünk visszajön Magyarországra, 1992-ben, akkor én 2 másik nővére jöttem vissza, vagy eredetileg én először jöttem ide, de ők a magyarok voltak, és akkor én csatlakoztam hozzájuk, és akkor azóta itt vagyok Magyarországon tanítani, segíteni, megtanultam az gyönyörű nyelvet, ami nem annyira könnyű. Megszeretem az itteni embereket, és a misszionáriusként hát segíteni, hirdetni az örömhírt.
Tóth Adrián nővér vagyok, Jézus Szíve Nővérek Társasága. Én 1997-ben léptem be a közösségbe, győri származású vagyok, és a közösségünknek a központja pedig Los Angelesben van. Úgyhogy ott voltam novícia, ideiglenes fogadalmas, és akkor a nővérek örökfogadalom után küldtek vissza Magyarországra 2006-ban, és azóta szolgálok Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, táborokat szervezünk, így minden, ami segíti az evangéliumnak a hirdetését, és hogy az embereket hogyan tudjuk közelebb vinni az Úr Jézus szívéhez.
Most bizonytalanodtam el teljesen, azt illetően, mikor én az interneten utána kerestem, akkor én egy 1940-es, egy nagyon friss, indulású, alapítású közösségként találtam meg a Jézus Szíve Nővérek Társaságát, és mindezt Magyarországhoz kötöm, ugyanakkor most nekem azt mondják, hogy a közösség központja Amerikában, Los Angelesben van.
Különleges ez a történet. Péterfi Ida, a nővér, az alapító nővérünk 18. születésnapján Kassán tett fogadalmat. Ez pont hát a háború idején, és odaadta az egész életét Istennek, és azt mondta, hogy Isten, amit szeretnél csinálni az én életem, az a tiéd vagyok. És volt, akik így csatlakoztak hozzá. De a háború, második világháború alatt sok minden zajlott, és akkor központilag együtt voltak a háború utáni időszakban Budapesten, Mári utcán és Budaörsön voltak. És Mindszenty Bíboros alatt dolgozott Ida nővér ilyen ifjúsági referensként, vagy inkább a hitoktatási leckéket írni és postázni embereknek is, és helyére, nem plébányákra, hanem inkább édesanyjákra, vagy ilyen tejedélyutánokat szervezték, hogy lehet továbbadni az örömhírt, a hitoktatást, amikor tiltott volt. Mikor Mindszenty Bíboros letartóztották, akkor egy másik előjáró szólt Idának, hogy ha van rá mód, akkor meneküljenek, mert itt nem tud növekedni a közösség, és akkor ezért kerültünk ki először Innsbruckba, utána Kanadába, ahol ingyenesen lehetett dolgozni, ledolgozni az utazási költséget, és ott kicsit növekedett a közösség, és akkor végül is az Egyesült Államok azért, mert egy püspök látta a fantáziát, a lehetőséget, hogy ott tudunk tevékedni a hitoktatás részén, és akkor Los Angeles Egyház megyébe voltunk meghívva, és ezért ez a központ ott alakult ki, és nemzetközi közösség lettünk, de mikor volt rá lehetőség, hogy visszaköldözünk Magyarországra, akkor Ida növe megragadta a lehetőséget, és azt mondja, igen, megyünk vissza. És akkor ezért 1992-ben kerültünk vissza a közösség, ahol eredetileg voltunk, Pestszentlőrincen meghívására.
Hány tagja van ma szerte a világon a közösségnek, és hány taggal működnek itt Magyarországon?
42-en vagyunk az egész világon, nem annyira sokan vagyunk, de mindig ez egy kezdés, hogy 85 éves a közösségünk. Magyarországon 3-an vagyunk, 3 különböző kontinensen vagyunk. Az Egyesült Államokban, kb. 30-an vannak. Taiwan szigeten, az volt az első misszió, ahol kínaiul is tanulnak. Megint egy nagyon nehéz nyelv, és akkor itt Pestszentlőrincen 3-an vagyunk.
Minden közösségnek van valamilyen karizmája. Betegeket látogatnak, ápolnak, tanítanak. Mi a karizmája a Jézus Szíve Nővérek Társaságának?
Az Úr Jézus szívét hordjuk a szívünk fölött, és ő rátekintünk példaképnek, és ami Ida nővérben elindult, fellángolt az ő szeretete az Úr Jézus iránt, és minden ember iránt, és megérezte, hogy az Isten személyesen szereti őt, és ezt a személyes szeretetét szerette volna átadni a gyerekeknek, azokkal, akikkel foglalkoztak, és ugyanez a célunk, hogy ezt a személyes szeretetet megérezzék a ránk bízottak, és őket el tudjuk kísérni az Úr Jézushoz.
Ha ezt nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nézze el ezt nekem, de most ezt teszem, akkor ez számomra egyfajta ilyen hit továbbadást, hitoktatást jelent. És akkor eljutottunk oda, hogy itt most, ahol beszélgetünk, az Egri Főegyház megye kateketikai konferenciájának keretében önök is előadóként gazdagítják majd a hitoktatóknak a tudását, méghozzá egy sajátos módszerrel. Miben különbözik a Jézus Szíve Nővérek Társaságának kateketikai módszere vagy eszköztára? Mi az, amiben mást tudnak nyújtani, amit fontosnak tartanak, hogy a mai kor kihívásai közepette, amikor nagyon nehéz egy gyereket lekötni, látjuk, és órákon keresztül lehetne beszélni arról a helyzetről, hogy mennyire a digitális világban szocializálódnak, már sokszor a legkisebbeket, óvodáskorú gyerekeket órákon keresztül egyfajta digitális babysitter elé ültetnek le a szülők, legyen az telefon, vagy televízió, vagy az internet. Nagyon nehéz őket a Jóisten üzenetével elérni. megnyitni az ő szívüket, vagy egyáltalán, ha azt mondom, hogy a hitoktatás az nyilván nem ismeretek átadása, de mégis valahol erről is kell, hogy szóljon. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel tudják ezt megtenni?
Ida nővérnek pont ez volt a gondolata, mert ugye háború alatt kezdett el tanítani, és gyerekeket táboroztatott, elkezdett mondani egy történetet ezeknek a szegény sorsú gyerekeknek a táborba, és a gyerekek nem figyeltek, mert ugye figyeltek a fákra, a madarakra, és akkor vett két botot, és akkor elkezdte mondani, hogy ő Jézus, ő pedig Péter, és akkor észrevette, hogy a gyerekek figyeltek, amint elkezdett használni valami szemléltető eszközt. És aztán az egyik cserkész volt Ida nővér, egyik cserkésztársa odajött hozzá, és mondott neki valamit, akkor letette a botokat, aztán felvette, és akkor folytatta a történetet, és mondta, hogy és akkor Péter ezt mondta, és a gyerekek rögtön rávágták, az nem Péter, az Jézus. Észrevették, hogy a botok felcserélődtek. És akkor ezáltal dolgozott ki Ida nővér egy módszert, hogy hogyan lehet tényleg az Úr Jézus szeretetét átadni, hogy ne csak információ átadás legyen, ami nagyon fontos, a tudás nagyon fontos, mert az Isten értelmet adott nekünk, tehát hogy hasson az értelemre is, de ugyanakkor a szívre is megérintse az érzelmeinket, és ahogy összekapcsoljuk a mindennapi életünkkel, és az valahogy egy megtérésre irányuljon, az Úr Jézussal való kapcsolatra irányuljon. Ezért az imádság nagyon fontos, és erről fogunk műhelymunkát tartani, az imádságra nevelés, annak a lépéseiről, és azt, hogy amit mi Jézus szíve nővérek, ugye lelki napokat tartunk, táboroztatunk, hitoktatunk, katekumenekkel foglalkozunk, a mi közösségünkbe ezt hogy csináljuk, mik a mi hagyományaink, hogyan vezetjük a ránk bizottakat fokozatosan, lépésről lépésre, az Úr Jézus felé, úgy, hogy akkor saját szavaikkal meg tudjanak nyilvánulni, közösségben tudjanak imádkozni, hogy ez az élő kapcsolat kialakuljon az Úrral.
Azt tudjuk igazából átadni a saját személyiségünkkel is, amiben mi magunk is élünk. Tehát egy nagyon szoros Isten kapcsolatra minden katekétának, és hát minden embernek szüksége van ahhoz, hogy ezt akár családon belül a gyermekeinek tovább tudja adni ezt az élő kapcsolatot. De mégis, ha össze lehetne foglalni, akkor milyen módszereket, milyen eszközöket, említette az imádságot, hogy egy nagyon fontos eszköz vagy módszer. Számomra az élet, nem biztos, hogy ezek a jó szavak, hogy eszközök vagy módszerek, de mégis itt teszem föl ezt a kérdést, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgoznak önök?
Az 5 pont módszer egy szemlélet, aminek a célja az, hogy az egész embert megérintse. Mert hogy hat a képzelő előre, a fantáziára, egy történettel, egy kérdésválasz, ami a gyerekektől jön, tehát a természetes szinten kezdünk el beszélgetni a gyerekekkel. És amikor már megvan a figyelmünk, amikor már kialakult a kapcsolat, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy összekötjük, hogy mi is az anyagunk, mi a tanítás, és aztán ott nagyon nagy a paletta, hogy hogyan, hogy az PPT-vel, vagy rajzfigurákkal, vagy képekkel, tehát valamilyen módon szemléltetünk, de a szemléltetés fontos, hogy akkor azt ők tudják követni. Most a negyedikeseim nagyon lelkesek, amikor PPT-t készítek nekik, és nagyon szeretik, de most ez a stádium náluk. És aztán miután megértettük, vagy hogy logikusan elmagyaráztuk, hogy mi a hitünknek a tanítása, vagy a Bibliának egy története, akkor az mit jelent nekem? Mit jelent számomra? Tehát akkor itt leszünk ugyanúgy tanítványok, mint ahogy ők, hogy mindannyian az Úr Jézust követjük, és hogy nekem ez személyesen mit jelent az életemben. Tehát az a legjobb, amikor én ezt meg tudom osztani, vagy valamilyen történetet hozok, aki ezt megélte, és az ő életükben ez mit jelenthet. Tehát ez a szint nagy kihívás, meg tényleg készülni kell ezekre az órákra, de fontos. És aztán utána, hogy aztán a következő héten ezt hogyan tudom gyakorolni? Hogyan tudom erényekre váltani? Hogyan tudom megélni a türelmet, a nagy lelkűséget, a kedvességet a mindennapokba, ami lehet egy rajz is, a gyerekek valamit kitöltenek, és akkor azt követik, hogy ezt hogyan tudták megvalósítani a hétköznapjaikban. És aztán a végén valamiféle összefoglalás, ami nem feltétlenül tőlünk jön, katekétáktól, hanem inkább a gyerekektől, hogy na most ma mit viszel haza az óráról? És akkor ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy hát sikerült, vagy nem annyira sikerült, és akkor azt úgy tudjuk. És az imádság is nagyon jó, mert igazából a cél, hogy elvezessük őket erre az Isten kapcsolatra, ami fokozatosan alakul ki. Tehát nem rögtön, de lépésről lépésre.
Nem szeretem ezeket a szavakat, de használjuk teljesen más tantárgyakkal kapcsolatban a differenciált oktatást. És óhatatlan, hogy bennem, hogyha a hit átadásról van szó, akkor ez a szó is valamilyen szinten ott motoszkál, hogy akár egy egyházi fenntartású intézményről legyen szó, akár ugye most már 2012-től az állami fenntartású iskolákban is lehet szabadon választani a hittant a gyerekeknek, mégis különböző háttérrel érkeznek a gyerekek ezekbe az intézményekbe, vagy akár a hittanórára. Kell-e különbséget tenni, lehet-e különbséget tenni, hogyha hitátadásról van szó a különböző hátterű gyerekek között? Tehát van, aki már egészen születésétől kezdve egy közös családi imában nő fel, és megérzi azt, hogy mit jelent az Isten kapcsolat, és előfordulhat az is, hogy valaki 8-10, akár lehet, hogy 14-15 évesen találkozik először a jó Istennel.
Én azzal kezdeném, hogy óralátogatóként megyek sok órát, megnézek így a Esztergom Budapesti Egyházmegyében, és olyan szép látni, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem járnak templomba, de a hitoktató meg tudja őket tanítani, saját szavaikkal imádkozni, tehát egy ilyen kezdőkör, és lehet, hogy valaki gyakorló benne, lehet, hogy abszolút nem, de mindenki meg tud szólalni. Tehát például ez nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt. A másik pedig, hogy igen, vannak, akik sokkal többet tudnak, lehet, hogy átjöttek egy katolikus iskolából, de hogy az érzékenysége a katekétának, hogy adnak a gyermeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni. Persze keretek között, tehát nem beszélheti át az egész órát, de hogy megosztani, amit ő tud, és az áldás lehet a többieknek. Tehát itt szerintem csak egy nagyon érzékeny szívre van szükség, hogy megnézni, hogy, és ismerni a gyerekeket, az a személyesség, amit most pont az előadásban hallottunk a Lóci Tamás atyától, hogy előtte-utána beszélgetni a gyerekekkel, hogy tudni, hogy mi a hátterük, mi történik velük. Most az én osztályomban történt egy szomorú eset, és akkor arra odafigyelek, hogy ennek a kisgyereknek a családjában történik valami. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ő személyiségükre és a családi hátterükre odafigyelünk, ugyanúgy a vallási hátterükre is, hogy mi az, amiben van tapasztalatuk, mi az, amiben nincs.
Mindig azt halljuk, hogy megújulásra van szükség, bizonyos területeken fejlődésre van szükség. Van-e ezen a téren, a hitoktatás terén szükség folyamatos megújulásra?
Szóval a katekétákban az a szó, hogy nem csak hitoktató, vagy hitoktató az, hogy hittant utatok, vagy tanítok, ami nagyon fontos is. De a katekéta az, hogy hirdetem, és a szó eredetileg az, hogy vízhang. Honnan jön az eredeti hang az jó Istentől. És föltételezem, hogy minden gyerekben, minden felnőttben, minden szülőben, mert akkor a szülőkkel is foglalkozunk, hogy van egy emberi vágy, hogy mit jelent a jóság, mit jelent biztosítani a gyerekemnek, hogy egészséges legyen, vagy hát minden, ami tényleg emberi vágy, ami természet is, akkor ez a tanítási módszer szintén a természeten alapszik, és akkor utána átugrunk a természet fölöttire, hogy Isten az, aki teljesíti ezt a vágyat. De egy szinten vagyunk, hogy mindenki vágyik a jóra, az odafigyelésre. És ha katekézisként, én mint oda katekéta bemegyek, talán kicsi korában, és van egy kapcsolat minden gyerekkel, hogy mutatja a rajzát, hogy mit csinált a hétvégén, vagy milyen könyvet olvas, akkor van erre természetes kapcsolat velünk, és akkor jobban befogadja, hogy nekem fontos az, hogy legyenek kapcsolat Istennel. És Isten nem egy idegen valaki, hanem valaki, aki szeret minket, és valaki, aki személyesen érdeklődik így rántam. És az a megújulás bennem újra és újra, hogy mi az én megtérésem, mi az az én erősségem, erősséges kapcsolat Istennel, akkor így jobban tudok visszhangozni Isten üzenetét másoknak.
Ez valahol nekem visszhangzik, ha már ezt a szót használta, vagy egybecseng a kedvenc szentírási történetemmel, amikor az Emmauszi tanítványokhoz szegődik Jézus, hogy először meghallgatja őket, kíváncsi arra, hogy ők hol tartanak a saját útjukon. Nagyon szimbolikus ez az úton levés is számomra, és akkor csak egy idő után fedi fel magát előttük, hogy először nekünk is meg kell ismerni a ránk bízottakat, hogy milyen élethelyzetben vannak, és utána tudjuk azon a jó értelemben, azon a szinten, ahol ők akár a lelki életben, akár tudásban tartanak, azon a szinten elkezdeni fejleszteni az ő képességeiket, tudásukat. Sok mindent érintettünk, visszakanyarodnék egy olyan mozzanathoz, amit megemlített a nővérek karizmájával kapcsolatban, lelki gyakorlatokat tartanak.
Kezdjük az iskolás ilyen lelki gyakorlatokat, először kiosztjuk, hogy kiküldjük a meghívókat, lehetőséget a hitoktatóknak, még a igazgatóknak, vagy katolikus iskolában főleg, mert a hétköznapon tudunk menni, és hát egy olyan dinamikus, ilyen témaszerűen együtt foglalkozás a gyerekekkel, általában egy-egy évfolyammal foglalkozunk, ketten-hárman megyünk, és eloldások vannak, interaktív ilyen lehetőségek, kézműves is van, éneklés is van benne, hogy földolgozunk egy-egy témát, és akkor a végén van egy imádságot zárunk le, van egy szentmisével, egy lelki napon keresztül, vagy 3 órán keresztül tudunk földolgozni valamit, hogy a gyerekben, vagy a felnőttekben is legyen egy lehetőség találkozni az Úr Jézussal. Lelki élmény legyen a gyerekeknek, és nem csak előadás, hanem tényleg egy szemléltető tanítás, és legyen lehetőség játszani, meg imádkozni is, és akkor egy kézműves formában valamit hazavisznek, hogy emlékeznek arra, például ha hit, remény, szeretetről beszélünk, akkor egy karköltöt készítenek, és bőből készítenek egy kis jelvényt, vagy egy horgont, vagy egy keresztet, vagy egy kis szívecskét, vagy most szeretnék fejlődni a szeretetben, vagy a reményben, és akkor azt már láttam a kezemen, akkor tudom, hogy Isten a reményem. Akkor ilyen, nem csak lelkileg, nem csak elméletileg, hanem tényleg, hogy hason a gyerek szívére az egész élmény.
Katekétáknak is tartunk továbbképzéseket. Van, amit nálunk a Szent Szív Központban, van, amikor meghívnak bennünket különböző egyházmegyék, úgyhogy akkor is van lehetőség. Decemberben tartunk, december 28-tól 30-ig fiataloknak egy lelki gyakorlatot, Lángoló Szív címmel fut ez a lelki gyakorlat, így a két ünnep között, és erre várunk fiatalokat, akik szeretnének a két ünnep között egy kicsit elcsendesedni, de ugyanakkor a Jóistenre figyelni, közösségben lenni. Ott nálunk a rendházban tartjuk ezt a lelki gyakorlatot. Szent Szív Központ, hát a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni rá.
Jó látni az önök arcán azt a lelkesedést meg szemében, ami így számomra azt az üzenetet hordozza, hogy szeretik, és tényleg egy egészen különleges küldetésnek tekintik azt, amire a Jóisten önöket meghívta. De miért pont ez az út? Miért éppen Jézus Szíve Nővérek Társasága? Nincs olyan túl sok szerzetes közösség, de miért éppen ez a közösség az, amiben meghívást éreztek?
Nekem az különleges, mert a nagynéném belépett a közösségbe, amikor én 7 éves voltam. Nem nőttem fel egy katolikus családban, apukám katolikus volt, de nem foglalkoztak a hittel. Akkor az első alkalom, amikor találkoztam a kereszténység vagy a katolikus gondolattal, az, amikor elmentek a nővérekhez látogatni. És nekem az, amikor együtt játszottunk, együtt énekeltünk, nagyon finom fánk is volt, mi gyereknek szólt, de az, hogy ők személyesen megszerették minket, vagy valahogy kapcsolatba lépett velünk, és amikor a táborba mentem velünk, akkor volt az első, amikor kitáltak a Bibliát, és mondta, hát élő példák vannak ott is, és nem csak olvasták, hanem mondták nekünk, és akkor fölébredt bennem az a vágy, hogy olyan legyek, mint ők, és akkor már 16 évesen visszakerültem az egyházhoz, kezdtem újra menni a templomba, és az érdekes, hogy én úgy gondoltam, hogy orvos leszek, nekem az volt a vágyom, hogy életet mentsek. Különösen a nőgyógyászt akartam lenni, hogy nem csak gyerekekkel, hanem édesanyákkal foglalkozni, amikor veszélyeztetett volt az egész országban, látva, hogy olyan tanítás volt, hogy olyan lehetőségek voltak, akkor le lehet vetni a gyerekét. És azt tudtam, hogy ez nem csak rossz tanítás, hanem félrevezetik a nőket, és az, hát 16 évesen azt mondja, akkor orvos leszek.
életet menteni. És Isten valahogy segített nekem rájönni, vagy másképpen is lehet életet menteni. És akkor 18 évesen léptem be a közösségünkbe, alig tudtam valamit a vallásomról, sok mindent tanultam a noviciátus alatt, és úgy segített nekem, de ez az indítás, hogy életet menteni. És most is, amikor bemegyek a harmadikosokhoz, vagy a bérmálkozókkal, vagy felnőttekkel foglalkozom, valamilyen formában lelki életet menteni, és segíteni, hogy fejlődjenek, és hát ez soha nem szűnik meg.
Középiskolás voltam, amikor felébredt bennem így a vágy a szerzetesi élet iránt, akkor így nem tudtam, hogy hova hív az Úr, többször gondolkoztam rajta, és akkor a városomban, Győrben megismertem egy férfi rendet, a Mária iskola testvéreket, és az egyik testvérrel szorosabb kapcsolatban volt a családom is, és akkor ővel osztottam meg, hogy szeretnék, gondolkodom azon, hogy szerzetes nővér legyek, és ő Jézus szíven nővéreket mondta először. És amikor egyetemista voltam, és megkerestem a nővéreket, Éva nővér meghívott a Jézus Szíve klubba, és a nővérek, ahogy foglalkoztak a gyerekekkel, rögtön az otthonérzést váltottak ki belőlem, hogy uzsonnát adtak nekik, énekeltek velük, tanították őket, tehát olyan vidám légkörben, olyan szépen meg volt szervezve, és annyira élvezték a gyerekek, és mondom, hogy volt bennem egy ilyen vízió, hogy hogyan szeretnék foglalkozni emberekkel, és ez volt. Ez volt, tehát ezt láttam megtestesülve. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent az életemben, hogy elhagyni a szülőföldemet, és hát hosszú időre, az később állt össze bennem, de Jóisten így megadta az erőt hozzá, és akkor így lettem én is misszionárius, akár a saját hazámban is, kint Amerikában is, misszionáriusként, ott egy másik nővérrel, aki kínai származású volt, tájvani származású, együtt léptünk be, úgyhogy így mind a ketten misszionáriusok voltunk Kaliforniában. De megtanultunk, ott is van egy lelki gyakorlatos központunk, ott szépen szolgáltunk, megtanultuk a nyelvet, és aztán most itt Magyarországon is, hogy mit jelent Jézus szíve nővérnek lenni a saját hazámban, és az Úr Jézus szeretni, és így tanúságot tenni róla.
Adrien nővér víziót említett néhány perccel ezelőtt, hogy vannak vágyak, vannak elképzelések, hogyha egy kicsit nagyot merünk álmodni vagy gondolni, akkor így a renddel kapcsolatban milyen terveik, milyen álmaik, milyen vágyaik vannak, amit szeretnék, hogy ezt így a Jóisten segítségével sikerüljön valóra váltani.
Hát annyit tudok mondani, hogy nagy az aratás, de kevés a munkás, tehát tényleg hivatások. Nagyon imádkozunk hivatásokért. Most a nővérek az USA-ban elindítottak, hogy legyen egy olyan év, amikor lányok csatlakozhatnak, és nem feltétlenül csatlakoznak a közösségbe, hanem csak gondolkodnak a hivatáson. Megismerik az életünket, úgyhogy mi is próbálunk új utakat, mert igazából ezen múlik, hogy lesznek-e hivatásaink. Tehát feladat és munka és szolgálat az rengeteg, és ötleteink lennének, de hárman vagyunk, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy mi is egészségesek maradjunk. Úgyhogy ebben a gondolatban is a Jóistent kérve rábízzuk magunkat, hogy merre tovább, és hogyan viszi az életünket.
Krisztina és Adrián nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival beszélgettünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!